Áldás békesség! Köszöntjük kedves hallgatóinkat! Önök a Budaörsi Református Egyházközség műsorát hallják, Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk címmel. Reggelente, miközben a munkahelyemre megyek, a rádióban a híreket szoktam hallgatni. E héten az egyik riport az egyházakra vonatkozó jogszabály tervezetéről szólt. Ekkor jutott eszembe, hogy van egy hangfelvételem, ami a szientológia akármi csodájából, amit ők egyébként egyháznak neveznek, egy szóval a szientológusok amerikai békjójából szerencsésen kikeveredett két fiatal ottani életéről és szabadulásukról szól. Ezzel kezdjük műsorunkat. A hallottak emésztését szolgálja egy a Városházán 2010. október 1-én készült komoly zenei felvétel. Mozart A-dur fóla kvartettje hangzott ekkor el. Ennek érdekessége, hogy több református fiatal is van az előadók között. A tavalyi csendes hetünkön Ruth könyve segítségével mutattuk be a hídépítést Isten és ember, a gyülekezet és ember, továbbá ember és ember között. Most ebből egy kis rész hangzik el, mely Ruth és Orpa Istenhez való közeledése közti különbséget mutatja be. A fennmaradó 5 percben a templomunkban ez év április 16-án tartott hangversenyből Furé elégiája hangzik el. Kívánom, hogy műsorunkat nyitott szívvel hallgassák.
Nagyon érdekesnek tűnt, amikor ez a srác elmesélte, hogy van egy módszer, úgynevezett auditálás. Ennek a módszernek a segítségével egy ilyen bizonyos tudatállapotban rossz emlékekre visszatérhet mások emlékezetében, és ezáltal olyan betegségeket is megszüntethet, amelyek elképzelhető, hogy ezek miatt a rossz élmények miatt alakultak ki. Ez nagyon megtetszett nekem, és elmentem a budapesti központba, ahol természetesen nagyon kedvesen fogadtak. Kitöltöttem egy tesztet, és kiderült, hogy nagyon sok helyen hiányosságaim vannak, kommunikáció, tanulási nehézségek, és mindenféle olyan területen, amit az ember akkor hallott először, hogy na hát tényleg, és milyen jó lenne ezeket fejleszteni. Elmentem, hogy minél többet tanulhassak, illetve megtanulhassam magát ezt a módszert, erre volt akkoriban a legnagyobb igény. Cserébe, hogy nekem ne kelljen fizetnem a tanfolyamokért, bármit megtettem ilyen szociális jellegű munkában. Ez a fiú kikerült Floridába, és ott Floridában van egy elég nagy központjuk ezeknek a ott kint már szientológia néven működő és egyház néven bejegyzett szervezetnek. Az a floridai rész, az kifejezetten azoknak a leggazdagabb embereknek az ellátására volt kialakítva, ahol szükség volt ilyen emberekre, akik vagy személyzetként ott segítik magának a szervezetnek a munkáját, vagy pedig mint auditor. Nyilván Magyarországról nem ilyenekre volt szükség, hanem minél több takarító és ilyen jellegű munkásra, de ezt mi nem tudtuk, az se, hogy egy ház. Aztán ez a fiú Floridából rendszeresen telefonált és csábított, hogy menjünk ki minél előbb. Ott én rajzolhatok, amennyi belefér, és grafikusként dolgozhatok. Természetesen a B2-es turista vízummal menjünk ki, amelyet majd ők ott később B1 misszionárius vízumra változtatnak, mivel a munkavállalói vízum az nagyon nehéz.
Mi az, ami ott fogadott kint?
Néhány napig nem nagyon találtuk a helyünket, mert teszteket kellett kitöltenünk. Néhány hét után be kellett állni abba a sorba, amiben a többiek. Tanfolyamokra jártunk a nap első részében, és délután pedig estébe, később éjszakában, majd hajnalban nyúlóan, majd több napon át tartó, folyamatos egyhuzamba tartó munkába álltunk. Mi egy nyomdai részen voltunk. Az úgynevezett C-Org-nak belső embereiknek volt ez a szervezete, akik háttérmunkát adják, akik kiszolgálják a nagy közönséget, úgymond. Amikor a bejövő ember egy csillogó központot lát, akkor ez alkalmazottak teszik, tehát nem bérmunkások, hanem rabszolgák, mint ahogy ebben az újságcikkben is szerepelt, mert ilyen heti 22,5 dolláros pénzt kaptunk, amit önképpen egy-két zoknira vagy szappanra lehetett elkölteni. A környezethez hozzátartozik, hogy tömegszobában kellett lakni, amellett, hogy mi akkor éppen frissen házasodtunk, és mi egy úgynevezett honeymoonnak gondoltuk ezt az utazást.
És semmit erről nem lehetett előre tudni, hogy ott mi lesz?
Azt lehetett tudni, hogy a gyerek, aki ott toboroz minket, ő éppen a pezsgőfürdőben ül.
hajnalban is dolgozni kellett, tehát egész éjszaka, és miért? Annyira sok volt a munka?
Alapvetően nem mindig volt ennek magyarázata, csak közölték, hogy most eddig dolgozunk, és ilyenkor egy idő után ezt mi átéltük, hogy az egyéni akarat annyira le tud csökkenni észrevétlenül, hogy az ember már nem mer kilógni a csoportból, hogyha nyugalmat akar, és nem akarja, hogy piszkálják. Az volt a módszerük, hogyha valaki elkezdett valamiért szomorkodni, esetleg pityergett, mondjuk a feleségemnek erősebb honvágya volt, akkor négyen öten azonnal rárohannak az emberre, és ilyen kérdések tüzében azonnal idézőjelben jobbkedvre derítik, nehogy ugye futó tűzként ez tovább terjedjen, és más is esetleg elégedetlen legyen. Kaliforniában azért nem olyan hideg a tél, de azért ilyen 4-5 fokban nem kellemes az se, ha úgy kell dolgozni. Nyálasztuk a kezünket, amikor gyűjtöttük a könyvnek alapjait, és volt egy olyan időszak, az egy 4 napos ciklus volt, amikor azt mondták, hogy most a szervezetnek a nemzetközi statisztikája, mert hogy statisztikát kellett vezetni minden munkáról, leszálló ágban van, és ezért mindent meg kell tenni, hogy ez ismét megemelkedjen. Ennek érdekében 4 napig folyamatosan dolgoztatták az embereket megállás nélkül, és csak hogyha valaki elájult, akkor hagyták egy 2-3 órát pihenni.
És elfogadták az embereket?
Annyira lecsökkentik az akaratot, ugyanakkor az ételt azért ad meg nekik, és akkor mindenre hajlandóak lesznek. Hát ebbe az ember, ha belekerül egy ilyen sodrásba, akkor nem vesz észre, hogy már hol van, és mennyire nem látja az akaratát, aki menekülő utat. Nekünk az volt a nagy szerencsénk, hogy mi 4-en voltunk, és hála Istennek még időben elmentünk onnan, mert ott is ugye azt tervezték, hogy külön választanak minket. Nagyon sok olyan házaspárt láttunk, akik hónapokon keresztül telefonon tartottak csak kapcsolatot. Amikor ennyire szét van szabdalva az embernek a baráti érzelmi kapcsolata, akkor nagyon könnyen lehet bármire használni. Tehát azt látni, hogy előttünk egy 16 éves lány egyenesen arccal huppan a kőre, így esik össze, mert végkimerülésben szörnyű volt. Mai napig előttem van az a kép, ahogy mi ülünk így szinte egymással szemben 4-en, 2-3 napos ciklus után, és tulajdonképpen egyikünk se csinált semmit, mert valamit mozított a kezén, mert teljes végkimerülésben voltunk. Ültünk üveges szemekkel, és már nevetni is alig volt erőnk egymáson. Egyébként egész végig nekünk az volt a szerencsénk, hogy tudtunk nevetni, meg nagyon sokat vissza tudtunk emlékezni a gyerekkori élményekre, ilyenkor úgy látszik, ezek fel tudnak jönni, és rossz szemmel is nézte a környezetünk, hogy mi egész nap csak nevetünk.
Hihetetlen.
Na, hát nyilván Amerikában...
Ez egy legális egyház.
Igen. Ők csak az egyházi körítést azért vették állítólag fel, mert az alapító Aaron Hubbard jó fifikával, üzletérzékkel rendelkezett, és tudta, hogy az egyházi burokba öltöztetett szervezeti működést nagyon sok irányból támadhatatlanná teszi, mert az egyházaknak az életében nem szólhat bele az állam. Megtévesztő volt az utcájáró embernek is az a kereszt, amit az épületre vagy akár a hirdető táblájukra tettek, egy latin formájú kereszt, és 4 kis csillagkeresztbe kiállt a közepéből, ami állítólag a 8 dinamika szimbolizálja, és mindegyiknek meg volt a maga jelentése, hogy az első dinamika az ember, aztán a csoport, a család, a közösség, a végén már az univerzumnak a szolgálata. Tehát minél magasabb dinamikán kelljen az embernek működni, és annál jobban szolgálja az emberiséget. Az volt egy nagy jelszó, akkor ez egy ilyen örökös, vicces szlogenünké vált, hogy mentsük meg a bolygót, vezessük be közösen az etikát a földre. Aztán az ott lévő magyarok mondogatták, hogy igen, legyen Magyarország az első úgynevezett clear ország, ami azt jelenti, az a fokozat, ami úgymond már mentesít a múltbeli negatív eseményektől.
Tehát, hogy a múltját meg tudja tisztítani valaki?
Nem csak a múltját, hanem az előző életeinek a múltját is, mert hisznek a lélekvándorlásban, és ha valaki mondjuk 5-6 életével korábban elkövetett egy nagy bűnt, akkor a mostani jelen életében olyan büntetést szabnak ki rá ott a szervezeten belül, büntető csoportba tették, RPF-nek nevezték, mi fekete ruhásoknak hívtuk, mert ezek fekete ruhában voltak, és ezek csak úgy közlekedhettek folyosókon, hogy futólépésben. És egész nap felügyelet alatt voltak, állandóan ott voltak mellette, végighallgatták a telefonbeszélgetést, tehát mellett álltak a telefonfülke mellett, elolvasták minden levelét, amit írt vagy amit kapott, tehát egy abszolút ellenőrzöttség alá került, és az volt ebből a kiút, hogyha már az auditálások során kiderül, hogy az általuk alkalmazott elméter egy olyan állapotot jelez már, olyan érzelmi, nem tudom milyen stabilitás mutat, akkor felszabadulnak.
És hogy derül ki, hogy valakinek egy bűne volt 120 évvel ezelőtt?
Én ártatlanul leülök, hogy segítse rajtam az auditor, és a végén kiderül, hogy nekem komoly bűneim voltak, amik engem mai napig is korlátoznak, és az auditálásnak ez lenne a fő célja, és nekünk ez nagyon megtetszett annak idején, hogy szabadítsuk fel azokat a korlátokat, amik a tudat alatt kapcsolatban korlátoznak, befolyásolnak. Nekem olyan élményem volt a feleségemmel, egyszer előttem auditálták, beszéltette a feleségemet kérdésekkel, kiderült, hogy ő most az anyamében van, és most fog mindjárt megszületni, féltudatos állapotban van ilyenkor az ember. Azt vettük észre, hogy sötétül be a bőre. Ő is kiment WC-re, mert azt mondta, hogy láttátok, hogy milyen a bőrünk? És mondtuk, hogy igen. A sejtjei fel tudták idézni azt a pillanatot, amikor ő megszületett, és ő ezt mai napig is tudja, hogy nagyon sötét bőrrel született. Olyan hihetőnek és egy hiteles dolognak tűnt, ahogy ő ezekről beszélt, bizonyos negatív érzelmek felszabadultak.
Ez a cikkről, hát kérdezik, ez a címen a boldogság rabszolgái? Ezt hogy kell érteni?
Zelon Hubbard abban volt ügyes, hogy összeollózott különböző tudományokból, csinált egy áltudományt. Ez abban különbözik a hipnózistól, hogy az ember valamelyes tudatos állapotban van, viszont ugyanaz lenne a célja, hogy megszabadulni negatív érzelmektől csak. Míg a hipnózis, ezt ők mondják, tehát egyfajta parancsot ad a hipnotizált embernek. Az auditálásnál maga az auditált ismeri fel a problémát, a hibáit, de hát úgy gondolom, hogy az agyban éppen azért működnek ezek a funkciók, hogy ami kellemetlen, ami rossz, azzal ne foglalkozzon az agy. Nyilván, hogy az se jó, hogyha mindent eltemet az ember, tehát beszélni kell a problémákról, de hát nem biztos, hogy ez a legmegfelelőbb módja. Egyik alkalommal, amikor felmentünk Budapestre egy ilyen auditálásra, akkor engem auditáltak, és nagyon fájt a fogam. Ez egy hétvégi nap volt, nem nagyon volt sehol ügyelet. Elkezdtek auditálni, hogy majd ezt megszüntetik az auditálással, és valami 2-3 órás volt ez a folyamat is. A fájdalom, az hol elmúlt, hol meg felerősödött. Ugye addig nem mertek elengedni, amíg látták, hogy még mindig visszajön a fájdalom, mert úgy képzelték, hogy orvosok is. Emlékszem, hogy kimentünk az utolsó vonathoz, ami este 10 órakor indult, az éjszaka közepén, és éreztem, hogy valami ott készül, mintha ilyen duzzasztó gát előtt a víz áttörni készül a gáttal. Egyszer csak hihetetlen erővel kezdett fájni a fogam.
Hogyan sikerült megszabadulni ebből a központból?
A Jóisten gondoskodó szeretetével.
Tehát az világos volt, hogy innen meg kell szabadulni.
Én voltam a legbambább ebben a helyzetben, mert egyszer-kétszer elvittek egy olyan helyre, ahol lehetett dobolni, és akkor látták, hogy na, most megnyugodtam. Tovább bíztam talán, mint a többiek. Református lelkésztől próbáltunk segítséget kérni, aki nagyban segített, hogy a konzult odahívta. Gondolom, hogy hetente megfordultak nála szerencse vadászok, akik az egyházi segítséget kérve el akartak valahogy lavírozni Amerikában. X-edik lehettünk. Volt egy ilyen ökumenikus találkozó ott Los Angelesben, magyarok között, akkor a baptista lelkész, tehát megjegyezte a címünket, telefonunkat is felvettük vele a kapcsolatot, és ő értünk jött. Hogy mennyire az Isten keze volt ebben a szökésben, mert úgy kell elképzelni ezt a óriási épületet, ami valaha egy nagy kórház volt. Nem volt olyan zug szinte az épületben, amit vagy ne láttak volna a kamerával, vagy ne cirkáltak volna a belső biztonsági őrök. Ezek olyan őrök voltak, akik ilyen elektromos sokkolóval, gumibottal voltak felszerelve. Mindenki egyenruhában volt egyébként, tehát nekünk is volt egyfajta egyenruhánk. Az összes ajtó mágneszáras volt. Mindenki kapott egy kis elektromos kártyát, az ajtókat központilag le lehetett zárni, tehát akkor aztán se kisebben. És mindig azt mondták, amikor megkérdeztük, hogy hát mi van erre szükség, és mondták, hogy megvédjük magunkat a külső világ támadásaitól. Kiderítettük, hogy ahol mi kaptunk aztán szálláshelyet, az egy olyan helyen van, ahol egy külön lépcsőház vezetett ki az épületből. Az első emeleten viszont pontosan ezek a fekete ruhások voltak, akiknek az ajtaja előtt mindig ugye ült egy biztonsági őr. Azt kellett eldöntenünk, hogy most a biztonsági ajtókon keresztül fogunk valahogy kirohanni, kockáztatva az, hogy hát ha nem akadályoznak meg, vagy pedig ez a nagyon közel lévő kijárathoz, ahol nem volt ilyen elektromos zár, de ott voltak alattunk a fekete ruhások, és a biztonsági öröknek volt a földszinten a szobája ennél az ajtónál. Ez maradt ez a választásunk, hogy itt fogunk lerohanni, ha kell, földöntünk mindenkit, ha kell, eldobjuk a csomagainkat. És hát pont azon a reggelen, ami Los Angelesben abszolút ritka, olyan ködös, esős idő volt, amit hát se előtte, se utána nem nagyon láttunk, mintha a Jóisten a felhőket így lesülyeztette volna, hogy ne is nagyon lássanak minket. Egyszerűen kihaltak voltak az utcák, jött a baptista lelkipásztor, és hát minket meglátott, egyértelmű volt, hogy mi vagyunk, tehát nem egy tömegből kellett volna kiszűrni bennünket. Még az a szörnyű ebben az egész helyzetben, hogy az ember már akkor is úgy érzi, hogy figyelik, ha senki nem figyeli. Ugye ismerős ez azért a szocializmusból is, hogy az emberek akkor sem mertek megszólalni, vagy beszélni a dolgokról, amiről ma már szabad. Ugye a falnak is füle van.
Amikor kijöttünk, a lelkipásztor a lakásába bevitt minket, leültetett a kicsi asztala köré, és neked nekünk szalonás tojásrántot el készíteni a tűzhelyen, és hozzá teát, és ezeket töltötte nekünk ilyen kis bögrékbe, és megterített. Annyira kivoltunk már addigra borulva, elkezdtünk sírni, zokogni. A tojásrántottának örültünk, meg a teának, és ez annyira átértékelődött nekünk, hogy egy igazi bögréből, egy igazi asztallal ehetünk ilyen finom magyaros tojásrántot, tehát tényleg egy valódi bögréből ihatjuk a teát, amit úgy készítenek nekünk szívből, szeretettel, hogy csak sírtunk és sírtunk, pedig ott bent az egyházon belül most azt gondolná az ember, hogy nem kaptunk enni. Rengeteget kaptunk enni, és a világ minden ételét, a legkülönfélébb szakácsok ebédre is és vacsorára is több fogásos ételeket kaptunk önkiszolgáló, gyönyörű pultokból.
Honnan, hogy sok embert ez meg is fogott.
Például a főnökünk is Kubából menekült. Sok emberrel találkoztunk, nem volt útlevelük, volt szállásuk, fantasztikus finom ételeket ehettek, és délelőtt tanulhattak, és sok embernek bizony ez olyan fontos, hogy a világ minden kincsér sem hagyná ott ezt az egészet. De ez egy ilyen gépies módon történik, és a poharak műanyagból vannak, és persze nagyon kell sietni, hogy az ember a végén már csak megeszi, de szüksége van a táplálékra ahhoz, hogy életben tudjon ott maradni. Ők is nagyon jól tudják, tehát nem véletlenül adják ezt a sok finom ételt. Nekünk ez az emberséggel adott reggeli egy igazi bögréből, ez többet ért, mint az a sokfogásos pazar étel, amit ott mindig megehettünk. Annyira átváltozott az értékrendünk, mindent átértékeltünk.
És mi volt a gyerekekkel?
6 éves koruktól részt vehetnek az egyház munkájában, elválasztják őket a szüleiktől, és a gyerekeket egész kiskortól ilyen 30-40 fős csoportokba teszik. És amikor nem tanulnak, pedig dolgozniuk kell. A 6-7 éves gyerekek szolgáltak föl minket a konyhán, és volt egy kislány, akinek eltörött a lába, és az anyukája nem tudott róla, mert az anyukája egész máshol dolgozott. Mert egész kiskorukban megtanulják a csapatmunkát, a csoport szinten való létezést, aztán később ezt lehet, hogy könnyebben elfogadják, és egy jó szientológus munkás dolgozó válik belőlük.
És Amerikában ezt hogy lehet megtenni, hogy gyerekmunka van, ahol aztán ezt annyira tiltják?
Ezt teljesen illegálisan teszik, mondván csak, hogy a gyerekek tanulnak, meg esetleg talán besegítenek. Később, mikor kiszabadultunk, mi az FBI-jal fölvettük a kapcsolatot, és ők azt mondták, hogy nagyon sajnálják, de amíg konkrét bizonyítékokat nem tudunk nekik fölhozni arra, hogy ezek a gyerekek valóban dolgoztak, addig nem tudnak foglalkozni az esettel.
Ennek az újságcikknek, amit most mutattam, ez a Pesti Hírlapos, valószínűleg ennek a cikknek is köszönhető, mert ebben nagyon sok mindent leírtunk a kinti magyaroknak a helyzetéről, akik misszionárius vízummal kerülnek ki, és egy év után ugye azt ott maradnak a semmibe papírok nélkül. A cikknek hatására is hazaküldtek minden misszionáriust, 30-40 ember lehetett ott Clearwaterben, hazaküldtek minden magyart. Tehát zakladások azok folyamatosan mentek.
Tehát ő vállalt is ezért valamit.
Hát hogyne, tehát veszélynek tette ki a családját. De gondolom ő is azért a gyülekezetébe egyfajta védelmet is érzett. Akkor már egy nyilvánossága volt annak, hogy befogadott bennünket. Most ilyen lépésekről jutott eszembe, hogy ő benne egy nagyon jó pszichológusi véna szorult, amikor elhatározta magában, hogy minket visszavisz oda a külső utcai részéhez. Mi mondtuk, hogy szó sincs róla, mi oda nem megyünk vissza, és hát aztán valahogy rávett bennünket, egyszer csak elkezd lassítani, mi elkezdünk kiabálni, hogy meg ne állj, és ő meg megállt. Hát akkor mi teljesen oda voltunk, pont egy bejárat előtt, mert többször is visszavitt bennünket, végén már mertünk ott sétálni, tehát mi bennünk akkor volt a félelem. El is beszélgettünk azokkal, akik ott ránk tapadtak, mert ugye azért ezek ott egyből információt leadták, hogy most itt veszélyes elemek vannak, és egy alkalommal, már sötét volt, megyünk az épület oldalán, csak úgy lefelé, és hallottuk, hogy két hölgy ránk tapadt. Azt mondta Jóska, hogy szaporítsuk a lépést. Gyaloggalobba fogtunk, amikor azt mondta, hogy 3-ra számolok, álljunk meg hirtelen. Szóval ilyen kis vicceket belevetett, hát az a két nő úgy belénk jött. Aztán utána többször úgy jött, hogy követtek minket autóval, mi jó sokáig, ahol kicsit le kellett rázni őket.
Ez nagyon félelmetes.
Hát nagyon, főleg Los Angelesben, ami alapvetően egy félelmetes város. Tehát majdnem minden nap hallott az ember lövöldözést.
De mások
egy
is
alkalommal, csak nem tudjuk, hogy milyen sorssal, mert ugye van egy ilyen kiképző időszak, 2-3 hét, ki hogyan felel meg fizikailag, hogy képes-e a leghosszabb lefolyókat. De nem engedték meg, hogy kesztyűt húzzunk, amikor ilyen szennyvízgödörbe kellett benyúlni és a leggusztustalanabb dolgokat kivenni. Az ember konfrontáljon a messzel, ami azt jelenti, hogy tudjam kezelni az ilyen helyzeteket. Akik túljut ezen a kiképző időszakon, akkor válik az ember a SZIOR-nak a tagjává. akkor nehéz már elmenni. Előtte állítólag nem, akkor még nem derül ki igazából még semmi. Mi azt láttuk, hogy volt ember, aki többször is felszólalt a problémájával, és akkor az egyik napra másikra eltűnt. Ővel csináltak valamit, vagy magától ment el, ezt úgy nem tudtuk. Elég hamar rájöttünk, hogy semmit nem szabad elmondani fölfele, mert abból csak baj van. Volt egy ember, akit csak azért mondok így, hogy zsidó ember, mert ő így volt kezelve, vagy a zsidó.
Ott Amerikában?
Hát igen. Ilyen anyabeszállítási munkát végzett, de valamit elkövethetett. Őt egy olyan procedúrán tették alá, hogy nem tették egybe a fekete ruhásokhoz, hanem ilyen megkülönböztetéssel voltak vele, meg Happy Hanuka, és akkor mindenki ilyen, ráadásul volt egy német fiú volt a főnökünk, ilyen tarra nyírt hajú gyerek, annak külön egy élmény lehetett szerintem, hogy dirigáltott ennek az embernek. De ez az ember az úgy tönkrement ott a pár hét alatt mielőttünk, egyszerűen sírva láttuk állandóan, kiírt a falra különböző ilyen tacepaokat, hogy most ezentúl ezt meg ezt fogja csinálni, neki így fog fölfele menni a statisztikája, mert ő most megpróbál dupla annyit teljesíteni.
Hogy alakult tovább aztán?
Oda kerültünk a gyülekezetbe, már másnap este egy imaóra alkalommal beszéltünk, a még nagyon friss élményeinkről, majdnem az egész társaság sírt, mert egyszerűen nem akarták elhinni, hogy itt, az ő városukban ilyen történik. Amikor hazajöttünk, elkezdtünk járni hébe-hóba egyre gyakrabban a gyülekezetbe, és itt szólt hozzám egyre jobban az ige, és majd egy isten tisztelt alkalmával, amikor a hitnek a fogalmáról szólt a prédikáció, zsidókhoz írt levél 11. rész elejéről, akkor valahogy teljesen letisztult bennem, hogy mi is az a hit, a reményleg dolgok valósága, nem látható dolgokban való meggyőződés, és egy hit nélkül lehetetlen Isten országába jutni, és ez a megfogalmazása valahogy egy hájogot veszel a szemem elől, és innentől kezdve már tudtam bizonyságot tenni a környezetemben. Nekem ez volt egy ilyen mérföldkő. Azt hiszem, az évek mutatják, hogy melyiknél maradtam meg. Ez a tartós és ez a biztos, mert ott igazából arról tanítanak, hogy hogyan segítsünk a másiknak, de vagy pont az ember kerül a sor végére. És hát szomorú, hogy állítólag a politikai rendszerbe is nagyon belekerültek. Amerikában a Travoltával, Chick Corea zongoristával, Tom Cruise, ők azok, akik nagyon népszerűsítik a szientológiát.
Nyilván én egy keresztény egyházba, ha én Isten elé megyek, nekem nem kell leírnom a papírra, hogy nekem milyen bűneim voltak, hanem akkor én elcsendesedek, és oda teszem elé, és megkérem, ezt teljesen szabadon teszem. Tehát ő egy szerető és megbocsátó Isten, míg a szientológia egyháznak a lényege, hogy az ember hibáiért olyan módszerekkel próbálják megtisztítani, amiért kemény pénzeket fizetnek.
És azóta találkoztatok ilyen emberekkel?
Amikor ő Magyarországon elkezdtem dolgozni, miután hazajöttünk. Az volt a szerencsém, hogy a személyzet is jóba lettem, és elmeséltem neki rögtön ezt az esetet. Nem is telt bele sok idő, egyszer csak jön hozzám, hogy képzeld, megkeresett ennek a akkor már egyház néven működő szervezetnek az egyik tagja, hogy a mi cégünknél rendszeresen csapatépítő tréningeket tartanának, illetve olyan fejlesztő tanfolyamokat, amivel a mi cégünk is jobbá lehetne, hatékony munkát lehet elérni. Tehát egy nagyon jó előadó képességű embert küldtek, és azt mondja nekem a hölgy, ha most ezt én nem meséltem volna el neki, akkor ő habozás nélkül belement volna abba, hogy ez a cég rendszeresen képezze a mi embereinket. Több nagyon fontos jelmondatuk van, az egyik, hogy a földbolygó megmentése, és ez egy nagyon szép eszme, ha belegondolunk, és a másik a kábítószer ellenes programjuk, karitatív, szép tevékenységnek tűnik. Ha tudnánk, hogy mi áll valójában mögötte az, hogy embereket kihasználnak és pénzt szereznek. Ha belegondolunk, az is elég szomorú, hogy ha körülnézünk, a görögök, az osztrákok, a németek, ezek a szervezetek ki vannak már tiltva, ezek az országok fölismerték, hogy ez káros. És sajnos Magyarországon még mindig nem jutottunk el oda, hogy megnézzük, hogy miért tiltották ki azok az országok ezt az egyházat, hogy miért jutottak el oda, hogy nem ültünk le, nem néztük meg, hogy miért. Jó lenne, ha itt is egy kicsit rendet raknánk a házunk táján, hogy miket engedünk meg, aztán hosszú távon kell megnézni. Ugye nincs vége. Fölállítanak egy hidat, a hídon lehet végigmenni, a híd végtelen, de ugye a boldogságba visz. Nem mondják azt, hogy köszönjük, hogy részt vett most már viszont látásra, soha nincs vége, és aztán természetesen a halál után lehet ilyen szellemlétben boldogan élni.
Amikor jártunk ilyen tanfolyamra, azt fedeztem föl én is, hogy amikor próbálom használni az agyamat olyan módon, ahogy ők ezt kitalálták, akkor tényleg, hogyha megeszesedtem volna. De csak egy rövid ideig tart, mert aztán ez visszaáll azért az eredeti kerékvágásba. Thank you.
most hadd állítsam ide a Ruth történetéből, itt az első fejezetből ezt a két szereplőt, most ma délelőtt leginkább, Orfát és Ruthot. Ugye olvastuk azt, hogy van ez a bizonyos Naomi, ő az anyós, és van a két menny, Orfa és Ruth. És a két menny közül az egyik végül is bár elindul az anyóssal haza Betlehembe, mármint hogy az anyós hazájába, Betlehembe. Elindul Orfa, de végül is nem megy el, tehát ő visszafordul. És igazából itt Orfa és Ruth személyében azt gondolom nem túlzás és nem erőszakoljuk meg az Isten igényét, hogyha meglátjuk azt a két embert, akik elindulnak ugyan a híd felé, de végül is csak Ruth megy át ezen a bizonyos hídon, Orfa viszont nem, mert menet közben visszafordul. És olyan jó lenne, hogyha mi Ruthok lennénk, és nem Orfák, akik visszafordulunk. Mert hogy miről is van szó itt igazából? Hát bennük, ugye két olyan ember áll előttünk, akik egyértelműen még Istennek hátat fordítva éltek, hiszen mind a ketten pogányok voltak, moábiták, megvoltak a maguk isteneik, megvolt ez a bizonyos kultusz, amely kapcsolódott ezekhez az istenekhez. Ők ebben a hitvilágban, ebben a kultuszban nőttek fel, és aztán bekerültek egy olyan családba, ahol találkozhattak az élő Istennel. Arról is fogok majd beszélni itt egy másik délelőttön, hogy hogyan is történhetett ez meg, hogy ők egyáltalán találkozhattak az élő Istennel. Hogyan történhetett meg az, amit az igénk úgy mondott, hogy Orfa és Ruth úgy tűnik szerették az anyósukat, és az anyós is szerette a két menyét. Hogyan is történhetett meg tehát az, hogy egyáltalán Ruth annyira megkívánta az Istennel, az élő Istennel való közösséget, hogy ő tényleg meghozta a döntést, és kitartott a döntés mellett, hogy én megyek tovább az én anyósommal. Azt mindenképpen látni kell, hogy itt Orfa esetében arról van szó tehát, hogy kívánatosnak tűnik mindaz, amit lát Naomi életében, és Naomi életén keresztül az élő Istennel való közösség. Na de, ott vannak az ő istenei. És itt igazából elindulni csak úgy lehet az élő Isten felé, hogyha el tudom hagyni ezeket a hamis isteneket, ezeket a bálványokat, és tényleg az élő Istenhez fordulok oda. És úgy látszik, hogy Orfa ezt nem tudta megtenni. Jó lett volna az élő Istent is talán jobban megismerni, lehet, hogy ez is ott volt benne, de nem tudott szakítani ezekkel a bizonyos bálványokkal. És azt gondolom, hogy ez nem csupán Orfának a helyzete, hanem nagyon sok ember ma is kerülhet ebbe a helyzetbe, hogy már találkozott az evangéliummal, hallotta az Isten szeretetéről szóló jó hírt. Hogy látta talán embereknek az életében azt, hogy mit jelent számukra az Istennel való közösség. Talán megérintette őket az a nyugalom, amit tapasztalt annak az Isten hívő, Jézus Krisztus követő embernek az életében, és úgy érzi, hogy milyen jó lenne, hogyha én is megkaphatnám, megtapasztalhatnám ezt. Milyen jó lenne, hogyha én is valahogy így élhetnék. Csak éppen a meglévő bálványokkal nem akar szakítani. Mert hogy a bálványok azok ma is megvannak. Ha nem is olyanok, mint amilyenek a Moáboknál voltak annak idején, szobrok és egyebek, de a pénztől elkezdve sok minden bálványjá válhat. Akár még a munka is, de mondjuk ki, hogy akár egy szerettünk is, hogyha nem az élő istené az első hely az életünkben. És így, ahogyan Orpa is gondolkozott, aztán nem lehet igazán megismerni ezt az élő Istent. Mert mit is jelent az, hogy megismerni? Szerintem, akik itt vannak, azok közül többen is tudják már, hogy a Bibliában az ismeret, az Isten ismeret, az nem csupán egy tudás halmazt jelent. Nem csupán az, hogy bibliai történeteket ismerek és tudok, bibliai igéket talán kívülről el tudok mondani, hanem ez életközösséget jelent. Hiszen azt a szót, hogy ismeret, hogy ismeri, használja ugye a feleség és férj teljes közösségére is a Szentírás. Ott a Biblia elején azt olvashatjuk, hogy Ádám ismerte az ő feleségét, és ez azt jelenti, hogy teljes közösség, tehát testi kapcsolat is volt közöttük. Teljes életközösség. Vagyis amikor arról beszél a Biblia, hogy ismerjük az Istent, akkor ez ezt jelenti, hogy igen, megismerem a bibliai igéket, a bibliai történeteket. Nyilván ez az alap, ez a kiinduló pont. De aztán eljuthatok oda, hogy ezeket megérthetem, hogy ezekkel azonosulhatok, és hogy igazából magával, az Úrral tudok azonosulni. Úgy is mondhatnám ezt, hogy összefor az életünk. Az enyém és az Úré. Összefor. Ez az igazi Isten ismeret. Viszont ez csak úgy születik meg, hogyha én kész vagyok mindazt, ami bálvány az életemben, tehát amit az Isten szépen megmutat, hogy még ez is, meg ez is számodra előrébb való. Lehet, hogy te észre sem vetted eddig. Lehet, hogy nem így gondolod, de nézd csak meg, hogy mire fordítod az idődet, leginkább a szabad idődet. A gondolataid mikörül forognak, és rájössz, hogy mi az, ami esetleg már bálvány, vagy könnyen bálványjá válhat az életedben. És amíg ott vannak ezek a bálványok, addig nem fogok tudni eljutni erre az igazi Isten ismeretre, amiről a Szentírás beszél. Márpedig akkor a csodákat sem fogom megtapasztalni. Ruthnál majd látjuk a történet folytatásában, hogy ő csodákat élhetett át igazából. Orpa visszafordult, és ezzel kizárta magát a csodákból. Van egy nagyon szép énekünk a gyülekezeti énekeskönyvünkben. Ez a 445. dicséretünk nagyon ideillik. Most nem énekeljük el, csak emlékeztetőül olvasom. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam. De látod, köt, s lehúz még régi csükkedésem. Áld meg ma lelkemet több hittel, ó Uram. Erről az állapotról van szó itt, hogy már-már megindulok, hogy rád bízzam magam, de látod, költ, s lehúz még régi csükkedésem. Isten pedig nem ezt szeretné számunkra, mert ez nagyon keserves állapot. Amikor a lelkismeret igazából már felébred, amikor azért már valamit, lehet, hogy meg is ízleltem, tapasztaltam az Isten jóságából, szeretetéből, és tudom, hogy jó lenne vele, de ugyanakkor valami még visszahúz, és ott kínlódom. Az Isten nem ezt akarja számunkra. Ő nem lehúzni akar, hanem felemelni akar bennünket, és ezért szeretné, hogy tudjam elengedni mindezeket, amik lehúznak, amik elcsüggesztenek, amik lenyomnak, amik akadályok abban, hogy az életem igazán összeforhasson vele. Olyan jó lenne, hogyha úgy tudnánk elcsendesedni most a mai nap folyamán is, meg úgy az egész héten is, hogy kiké megláthatnám, hogy tényleg mi az, ami még lehúz, ami még visszahúzhat, visszaránthat, ami lenyomhat, ami akadály. És kérnénk, hogy Isten az ő szent lelke által segítsen ki ezekbe, és hogy tudjam kimondani azt a döntő szót. Van a Szentírásban egy kifejezés, amelyet olyan jó lenne, ha mi is ki tudnánk mondani, és hadd fejezzem ezzel be. Többször is találkozunk azzal a kifejezéssel, hogy valamelyik bibliai szereplő eltökélte a szívében. Akár Dánielről olvashatjuk, és az az érdekes, hogy különösképpen olyan emberekről olvashatjuk, akik nagy nehézségekben, szenvedések között vannak. Mert hogy igazából a szenvedések között derül ki ugye az, hogy hol is tartok én Istennel kapcsolatban, milyen is az én hitem, hogy mennyire megtartó az a hit. És ott válik különösen kérdésessé ez, hogy eltökéltem-e egyszer már úgy igazán a szívemben, hogy őt követem, és bármi történik, bármilyen élethelyzetbe kerülök, akkor is mindennek ellenére hozzá fogok ragaszkodni. Ruth eltökélte a szívében, döntést hozott, és ehhez a döntéséhez ragaszkodott. Orpa úgy tűnik csak sodródott. Elindult, mert hát az anyósom megy haza, Ruth úgy döntött, hogy ő is megy vele, hát akkor már én is megyek. Hát mit csináljak most? Egyedül induljak vissza? Sodródik, megy egy darabig. Aztán utána lemarad, utána mégse tud tovább menni. Nos, Isten pont ettől szeretne bennünket megkímélni. Mert tudja, hogy ott a túlsó parton, hogyha átmentem ezen a hídon egészen, és ott a másik oldalon, ott is újra és újra megújítom ezt a döntésemet, vagy inkább most már ott azt kellene mondani, hogy ragaszkodom az egyszer meghozott döntésemhez, akkor lesz igazán felszabadult és áldott az életem. Legyen így az Isten kegyelméből. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk Istenünk, köszönjük a Te csodálatos szeretetedet. Köszönjük azt, hogy Te olyan tapintatosan és valóban olyan hozzáértően foglalkozol velünk. De köszönjük azt is, hogy mivel Te tudod igazából, hiszen Te teremtettél bennünket, hogy mi a valódi jó számunkra, ezért szeretnél bennünket tovább segíteni, hogyha még ezen a bizonyos hídon nem mentünk át a túlsó partra, hogyha még nem vagyunk ott az Isten országában, a Te országodban, akkor azt szeretnéd, hogyha most meg tudnánk hozni ezt az egy életre, sőt, örök életre szóló döntést, és ragaszkodnánk utána mindig ehhez. Hogyha pedig már kegyelmedből meg tudtuk ezt hozni, és már a Te országodban lehetünk, akkor pedig szeretnéd, hogyha a gyökereinket valóban még jobban, még mélyebbre eresztenénk az Úr Jézus Krisztusba, hogyha még nagyobb bizalommal, olyan igazi gyermeki bizalommal tudnánk ráhagyatkozni. Hogyha elmennénk hinni azt, hogy ő együtt érez velünk valóban, hogy nem csak akkor volt ez így, amikor itt volt emberi testben. Hogyha nem felejtenénk el soha azt, hogy ő most ott az Atya jobbján is könyörög értünk, közben jár. És köszönjük, hogy erőt is tőle kaphatunk, hogy mindenre lehet erőnk az Úr Jézus Krisztus által. Kérünk téged, hogy áld meg most majd a beszélgetésünket is, és áld meg egész életünket, hogy hadd lehessünk mi is olyanok, mint Rút, aki meghozza a döntését, aki aztán hűséges, kitart végig melletted a te követésedben, és aki így csodákat élhet át, sőt, akik másokat is segíthetünk abban, hogy meg tudják hozni a döntésüket, és a te boldog, felszabadult követőid lehessenek. Amen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Szívesen látjuk, és egyben hívjuk Önöket templomunkba, mely a Clementis László utca 5-ös szám alatt található itt Budaörsön, nem messze a templom tértől. A rendszeres alkalmainkról és a gyülekezetünkről sok más információt tudhatnak meg honlapunkról, melynek címe www.refbudaors.hu. Várjuk műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a 415-205-ös telefonszámon és a levelek@refbudaors.hu elektronikus levélcímen. Áldás békesség a viszonthallásra!